Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén a 188. énekünk első versét énekeljük el. A 188. dicséretünk első versét. A 188. énekünk így kezdődik. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg énekkarunk pünkösdi szolgálatát.
Thank you.
Köszönjük szépen. A 377. dicséretünket énekeljük mind a három versével. A 377. énekünk első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, imádattal jövünk most is hozzád ezen a mai pünkösdi ünnepen. Méltó vagy, hogy védj tisztességet, dicsőséget, hálaadást, magasztalást, áldást. Köszönjük te néked, Atyánk, hogy elküldötted hozzánk a te drága lelkedet, hogy általa megszentelj bennünket, a magadévá tegyél, a Krisztus drága keresztjén megszerzett bűnbocsátó kegyelem a miénk lehessen. Hinni tudjunk benne, és benned is. Köszönjük te néked, hogy ezen a mai napon emlékezhetünk arra nagy eseményre, ami az üdv történetben megtörtént, hogy elküldötted a te lelkedet. A Krisztussal együtt elküldötted a te lelkedet, hogy velünk legyen, a te híveiddel, gyermekeiddel, választottaiddal, követőiddel legyen minden időben. Kérünk téged arra, hogy legyen most is velünk a te ígéreted szerint, munkálkodjon a szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe, adja, hogy igazán tudjunk hinni benned, remélni benned, rád bízni magunkat, követni téged. Munkálkodjon bennünk, hogy forró buzgóság ébredjen a szívünkbe irántad, odaadás, teljes odaszánás. Újíts meg minket, Urunk, a te szeretetedből, a te kegyelmedből ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy jelen vagy, és megáldasz minket egyenként. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 18. részéből, a 21. verstől a 35. versig. Leülve hallgassátok meg a részt. Tehát Máté evangéliumának 18. részében a 21. verstől ezt olvassuk. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: Nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdte vetni, hozának eléje egyet, ki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát elküldte őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenvén pedig az a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, ki 100 dénárral volt néki adósa. És megragadván azt folytogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elvemmén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén minden megjelentének az ő uruknak, amik történtek volt. Akkor előhívatván őt az ő ura mondanéki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Kedves testvérek, pünkösd ünnepe van, a Szentlélek kitöltetésének emlékünnepe. A Szentlélek ki, akiről tudjuk, hogy a Szent Háromság Isten harmadik személye. Jézus Krisztus mennybe menetele után ő és az Atya Isten elküldte a Szentlélek Istent a tanítványoknak, hogy általuk vele legyen, vezesse, irányítsa őket a továbbiakba. Erről az eseményről beszámol nekünk az apostolok cselekedeteiről írt könyv második része. Az Úr Jézus Krisztus mielőtt mennybe ment volna, előtte sokat beszélt erről az eseményről is, tehát pünkösd eseményéről is, de magáról a Szentlélekről is. Sokat beszélt az ő személyéről, az ő munkájáról. És elmondta már előre, hogy a Szentlélek egyik tevékenysége az lesz, hogy a tanítványoknak eszébe fogja juttatni Jézus tanításait. A Szentlélek konkrét esetekbe, helyzetekbe, eszükbe fogja juttatni az Úr Jézusnak bizonyos aktuális, időszerű, oda vonatkozó tanításait. Nem véletlenül fog eszükbe jutni ez vagy az, hanem amit Jézus tanított a konkrét helyzetbe, a Szentlélek által fog az eszükbe jutni. Ő lesz az, aki eszükbe juttatja. Nos, a Szentlélek ma is cselekszi ezt, közöttünk is. Eszünkbe juttatja olykor-olykor Jézus egyik tanítását. Most ezen a mai alkalommal hadd juttass eszünkbe a Szentlélek a kegyelmes és igazságos és kegyelmes Istenről szóló jézusi tanítást. Jézusnak persze sok más tanítása is volt, amit a Szentlélek eszünkbe juttathatna, de ma éppen hadd juttassa eszünkbe ezt. Az ő atya igazságos és kegyelmes. Kegyelmes és igazságos. Amikor olvassuk ezt a példázatot, akkor először is feltűnik nekünk az igazságos Úr. Az igazságos király. Hiszen ebben a történetben szerepel egy ilyen alak, akire Jézus ráirányítja a figyelmünket, és tulajdonképpen végig ő áll a figyelmünknek a középpontjában. Ez az igazságos Úr adott az ő szolgájának valami nagy összeget. Nem tudjuk, hogy ez hogy és mint jött össze, de igazából kimondhatatlan az a szám, ami az a 10 000 talentum, forintba, vagy euróba, vagy dollárba, vagy nem tudom, mibe akarjuk kifejezni, egy óriási, elképzelhetetlen pénzösszeg. Ami adósság összejött ennek a szolgának, az urával szembe, a királyával szembe. És aztán eljön a pillanat, amikor a király maga elé citálja a szolgáját, hogy elszámoljon vele. A szolga nem tud fizetni, és éppen ezért az ura, a hitelezője azt mondja neki, hogy akkor meg kell téged büntesselek. És el kell, hogy a családodat adjunk, és téged is meg kell, hogy büntesselek igazságosan. Valamit el kell adnunk, az összes vagyonodat, mindent, hogy legalább valamit visszanyerjek abból, amit neked adtam. És hát ez így fog most történni. Tulajdonképpen, hogy olvassuk ezt a történetet, akkor úgy megképződhet előttünk, hogy hát ma is lejátszódik egy-két ilyen történet, ugye, amikor vannak a hitelezők, és velük szemben az adósok, és aztán eljön az adósok felelősségre vonása, és aztán nem tudnak fizetni, akkor van a végrehajtás, kilakoltatás, meg egyebek. Na most visszatérve a példázathoz, ebbe a példázatbeli úrnak az ítéletében semmiféle igazságtalanságot, semmiféle jogtalanságot nem lehet fölfedezni. Ő teljesen, abszolút igazságosan jár el. És Jézus azt mondja ezzel, látjátok, ilyen az Atya is, ilyen az Isten, igazságos. Ismeri a törvényét, annak a számon, azt számon is kéri az embereken, az ő szolgáin, mindenki számon kéri, kivétel nélkül. És hogyha az ember nem tudja felmutatni, hogy ő betartotta az Isten törvényeit maradéktalanul, akkor számítania kell arra, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ember felelős azért, hogy betartja az Isten útmutatásait, vagy nem tartja be. Semmi igazságtalan nincs az Istenbe. Ő igazságos. Testvérek, ezt nekünk is újra meg újra kell magunkba tudatosítani. Itt van előttünk a Bibliának az Istene, a Szent Háromság Isten, aki adott nekünk törvényeket. És hogyha mi ezeket a törvényeket nem tartjuk be, akkor eladósodunk vele szembe. Eladósodunk, nagyon eladósodunk vele szembe. És egyszer ezért ő minket maga elé fog citálni, ha tetszik nekünk, ha nem, ha akarjuk, ha nem, ha kívánjuk, ha nem, s számot kell adni a bűneinkről. És szembe kell néznünk azzal, hogy igazságosan fog ítélni felettünk. Abszolút igazságosan. 100%-ig igazságosan. Jézus azt akarja, hogy mi is lássuk az Atyát, mint igazságos bírót. Jézus azonban még valamit akart érzékeltetni Péterrel is, meg az összes többi emberrel, aki hallgatta őt. Tudnélik azt, hogyha az igazságos Isten elszámoltatja az adósait, akkor azok semmi jóra nem számíthatnak. Az égvilágon semmi jóra nem számíthatnak, mert túl nagy az adósságuk ahhoz, hogy kiegyenlíthessék a számlájukat Istennél. Túl sok a vétkük ahhoz, hogy Istent kielégíthessék. Lehetetlen a maguk számára egy felmentő ítéletet az igazságos Istentől kivívni. Az igazságos ítélet, mondja Jézus, nekünk is mondja, csak egy lehet. Az igazságos ítélet az lehet, hogy az adósok börtönébe kerülünk, ahonnan ki nem jövünk, amíg megfizetünk az utolsó fillérig, vagyis soha az életben nem jövünk ki. Örökre elvesztünk, örökre elkárhoztunk. Gyakorlatilag törleszthetetlen az adósságunk, abszolút nem tudjuk az Isten megbékíteni magunk iránt, az Istent kielégíteni, adósságunkat törleszteni. Ha megpróbáljuk, hát próbáljuk meg. De tudjuk, hogy a vétkeink száma az Isten szemében túl sok, rengeteg. Olyan sok a vétkünk, hogy egyszerűen nem lehet megszámolni. Többek a fejünk hajszálainál. Ezeknek a jóvátételéhez nem egy-két jó cselekedet kell, hanem ugyanolyan végtelen számú jó cselekedet. Ugyanolyan végtelen számú jó cselekedet, ha már ilyen alapon akarjuk Istent ugye kielégíteni, megnyugtatni. Adósságunkat törleszteni. Végtelen bűn, mérleg egyik serpenyébe, végtelen jó tett a másikba. Próbáljuk meg. Ráadásul ezek a jó tettek, azok megfelelő minőségűek kell, hogy legyenek. a jó tettek, amivel a gonosz tetteinket ellensúlyozzuk, megfelelő minőségű, megfelelő szentségű, Isten számára elfogadható cselekedet kell, hogy legyen. Abszolút tiszta jó cselekedet, hogy ő elfogadhassa. Mert ha már csak egy kis folt is van rajtuk, már nem fogadja el. Mert Isten szent, és a szent dolgokat fogadja el, az abszolút tiszta, a bűntől teljesen mentes. Akkor olyan cselekedeteket kell betennünk a mérleg másik serpenyőjébe, ami abszolút megfelel neki. Nem olyat, ami nekünk megfelel, mert szerintünk jó tett volt. Mert szerintünk sok minden jó tett. Ami az ő szemében nem jó tett. Mert mondjuk önző szándékból tettük. Vagy a magunk dicsőségéért tettük tulajdonképpen. Már is megfertőzzük. A legjobb cselekedeteinket is. Távolról se úgy van tehát, hogy Isten szemében mi azért alapvetően jó emberek vagyunk. Nem így van, testvérek, hanem ha Isten ránk néz, ugyanúgy néz ránk, mint az a példázatbeli szolga, mondja Jézus, hogy mérhetetlenül el vagyunk adósodva iránta, vele szembe. És semmi másra nem jogosítja fel őt a mi életünk, a mi cselekedeteink, mint arra, hogy igazságosan megbüntessen minket, elkárhoztasson, az adósok börtönébe vessen örökre. Lehet, hogy nagyon nagy tévedésbe vagyunk magunkkal szemben, mert Jézus is tudta, hogy a kortársai is nagy tévedésbe voltak saját magukat illetően. Ők nem tudták felmérni azt, hogy mekkora adósság nyomja a vállukat. Ezért mondja Jézus ezt az elképzelhetetlen összeget, 10 000 talentum. Egy talentum az 38 kiló arany. Egy talentum. Itt van 10 000 talentum, akkor számolgassunk, hogy az mennyi. Jézus azt mondja az embereknek, a hallgatóinak, Péternek is, meg mindenkinek, nekünk is. Akkora az adósságunk, hogy el nem tudjuk képzelni. El nem tudjuk képzelni. Nem 5 millió, 6 millió, 100 millió. 10 000 talentum, kifejezhetetlen. Mi nem úgy van, hogy csak egy kis bűnös vagyok az Isten előtt, olvasom ezt a történetet, hallgatom, hanem nagyon nagy bűnös vagyok, nagyon el vagyok adósodva az Istennél. De rossz az önmegítélési képességem, hogyha az adósság állományomat, az Istennel szembe fennálló adósságomat alulbecsülöm. Nem tudom túlbecsülni. Nem tudom túlbecsülni. Nem egy kicsit vagyunk az Isten adósai, hanem teljesen eladósodott emberek vagyunk. Adósságállományunk kifejezhetetlen. Mit akarunk mi jóvá tenni? Jó, gondoljátok meg tehát, testvérek, ti is, hogy hogyan akarjátok az Isten bocsánatát, szeretetét, elfogadását magatoknak megszerezni. Adott törvényt, és majd betartjátok, hogy megjutalmazzon? Többször betartjátok, mint ahányszor megszegitek, nehogy megbüntessen, hanem tényleg jutalmazzon, megveregesse a vállatokat. Felejtsétek el, testvérek, mindnyájan, én is magamat is beleértem, felejtsük el mindnyájan, hogy az Isten előtt ilyen alapon megállhatunk. Hogy tudnélik, tettem néhány rossz tettet, aztán majd néhány tettel jóvá teszem. Majd ide is egy kicsi, meg oda is teszek egy kicsit, és akkor úgy kiegyensúlyozódik, és Isten úgy elfogad engem. Ilyen alapon, testvérek, nem lehet megállni. Ez a szolga se tudott ilyen alapon megállni az élő Isten előtt. Majd megállt valahogy, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. De ilyen alapon nem. Amikor Isten ilyen alapon kezdi előtt kezelni, mert a példázat végén kifejezi Jézus, hogy egyszer egy napon ilyen alapon kezdte előtt Isten kezelni. Igazságos volt vele. Akkor az oda vezetett, hogy ez a szerencsétlen szolga örökre a börtönbe került. Elkárhozott örökre, és mindenét eladták, és maradt neki a szenvedés. Ha egyszer így bánik valakivel az Isten, mert az ember azt mondja, hogy velem így bánjon, akkor így bánik, de az ember számára az örök kárhozatot jelenti. Az örök Isten nélküliségnek a szenvedését. A gazdag ember gyötrelmét, amiről valamelyik nap az erdélyi lelkésztársunk beszélt. Nincs más. Gondoljátok meg, hogy milyen alapon akarjátok, hogy megítéljen az Isten. Igazságos legyen veletek? Akkor elkárhoztok. Velem együtt. Jézus egy pillanatig se akarta, hogy a kortársai az igazságos Istenről elfeledkezzenek, hogy őt ne lássák. Látták azok nagyon is. De azt akarta az Úr Jézus, és itt egy hadd lépjek tovább, hogy észrevegyék az igazságos Isten mellett a kegyelmes Istent is. A kegyelmes Istent. Lássák meg, hogy az az irgalmas az a király, aki ottan igazságosan bánik először ezzel a szolgával, meg végül is. Ez alapjába véve egy irgalmas király is, ugyanakkor. A példázatbeli szolga, amikor szembesül azzal, hogy igazságos ítélet szerint mit érdemel, nem tud mit csinálni, mint olvassuk a példázatban, leborul, és türelemér haladékér könyörög. És akkor mit tesz a királya? Megszánja, olvassuk, és elengedi, de nem csak őt, hanem az egész adósságállományt is. Jézus ezzel aláhúzza, hogy lélegzett elállítóan kegyelmes a példázatbeli igazságos király. Kegyelmes, amikor az eladósodott szolgának ezt a mérhetetlen adósságállományt elengedi. Megérdemli a szolga? Nem érdemli meg. A büntetést érdemli meg. Nem az elengedést, mégis elengedést kap. Teljes, abszolút törlését az adósságának. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Akinek tartozott, meg is büntethette volna, de el is engedheti neki az adósságot, mert az az ő, az az övé. Azzal ő rendelkezik. Ha ő elengedi, elengedi. Ki szólhat ellene? És Jézus azt mondja, lássátok, ilyen a mennyei atya. Ilyen az a ti istenetek, az Ószövetség istene. Mérhetetlenül kegyelmes azokhoz, akik nem érdemlik meg egyáltalán. Mérhetetlenül kegyelmes. Velünk is közli ezt az Úr, testvérek. A példázat által, hogy lássuk a mi mennyei atyánkat, lássuk Isten mi is végtelenül irgalmasnak. A bűnösök iránt végtelenül könyörülőnek. Magunk iránt is könyörülőnek. Irántatok, irántad, irántam is könyörülőnek. Nem érdemeljük, mégis az adósságunkat törli. Ezt kell nagyon hangsúlyoznom közöttetek, és ezt kell megint aláhúznom itt előttetek ezen a pünkösdön, hogyha Isten nem így bánik velünk, ha nem kegyelmez nekünk, akkor nekünk végünk. Akkor elkárhoztunk, elvesztünk, nem tehetünk semmit ellene. Nem olyan könnyű ez belátni, és elfogadni a kegyelmet. Lássátok meg, hogy ebben a történetben ez az adós szolga, amikor szembesül az igazságos királlyal, urával, és a követeléssel, akkor leborul a földre, és elkezd könyörögni. De nem az adósság elengedést kéri, mert gondolnánk, hát azt kéri, de nem azt kéri, hanem azt kéri, hogy légy türelemmel, és mindent megfizetek. Még mindig nem azt kéri, amire szüksége volna, hanem még mindig azt mondja, valahogy megoldom a dolgot. Egy kis türelmet, egy kis haladékot, és majd azért csak összehozom ezt a 10 000 talentumot valahogy. Az ember nehezen látja be, hogy nem tudja összehozni. Élhetek még egy évet, élhetek 100 évet, élhetek 80 évet még, akkor se fogok tudni eleget tenni az Isten követelésének, és összehozni az adósságom törlesztését. Egyszerűen lehetetlenség. Csak ezt olyan nehéz belátni. Pedig ennek belátása nélkül nem igen jutunk előre. Vagy mégis. Figyeljétek meg, hogy a történetbeli úr csak nézi ezt a szegény szolgát, aki még mindig törleszteni akar. És azt mondja neki, hogy elengedlek téged, és minden adósságodat. Megszánja, megkönyörül rajta, irgalmaz neki, ugye a szöveg szerint. Irgalmaz, elengedem minden adósságodat. Nem is kérte a szolga. Nem is kérte. Nem volt könyörgött, uram, engedd el az összes adósságomat, mert beismerem, hogy ekkora nagy adós vagyok, és most már kérlek, hogy engedd el az Nem is kért ilyesmit. Egyszer csak közli vele a király, hogy el van engedve. Nincs. Így vagyunk mi is, testvérek. Nehéz belátnunk, hogy nem tudjuk törleszteni az adósságot, hogy a bűneinket nem tudjuk jóvá tenni. Nehéz belátni. Még mindig erőködni akarunk ezzel, még mindig valami erre indít minket. És nem is nagyon akarjuk meghalani, de halljuk meg, hogy az atyánk azt mondja nekünk, el van engedve az adósságot. Te még jóvá akarod tenni? Már nem kell. El van engedve. Nincs. Ami a kárhozatba vinne, az nincs. Megbocsátattak a te bűneid. De hát nem is kértem. Még nem is estem térdre, még nem is könyörögtem, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet, mert sok az, és de... Nem baj. Már elengedtetett a vétked. Már nincs a tartozás, nem nyomja vállad már. Kezdeményezőn irgalmas. Mennyire nagyvonalúan irgalmas, testvérek, személy szerint velem és veletek, ami mennyei királyunk, ami Istenünk. Ez az irgalom, testvérek, amikor nem, hogy én azért bocsát meg, mert én azt kértem, nem. Mielőtt kérném meg bocsát. Közli velem, hogy elengedte a tartozásaimat. Akkor mit tehetünk? Mit tett ez a szolga? Hát, testvérek, semmit, csak elfogadta. Mit tehetett volna? Föláll, valószínűleg magán kívül van az örömtől, vagy nem tudom mitől, nem akarja az egészet elhinni, hogy ilyen nem történt vele, de nem mondja, hogy jaj, hát uram, hát ezt de nem teheted meg velem. Hát ne haragudj, de ez túl nagy vonalú vagy velem. Hát valamit azért hadd, de semmi, nem mondja. Vagy nem mondja, hogy viccelsz, ugye? Most ugye viccelsz velem, ez csak valami rossz poén. Nem, semmi. Csak elfogadja. Láthatóan megnyugodva távozik a példázatban az ő ura elől. Testvérek, nem így vagyunk mi is, hogy nem tudunk más tenni ezzel. Ha Isten azt mondja nekünk, hogy megbocsáttattak a vétkeink, elengedett az egész tartozásunk, akkor mit tudunk csinálni? Csak hittel megnyugodni ebbe, nem? Azt mondja az ember, hogy biztos, uram, biztos, én biztos. Persze, hogy biztos. Nem egy ember szólt, hanem az Úr maga szólt. És nem ember az Isten, hogy hazudjon, vagy becsapjon minket, vagy félrevezessen, vagy poénkodjon velünk ezzel a dologgal. Közli velünk, hogy megbocsák, akkor mit csináljuk? Köszönöm, uram. Elfogadom. Nem erőködni kell, hogy valamit jóvá tegyek meg. Nem, semmi. Az adósságot levette a vállamról. Egyszer s mindenkorra. Nincs. Ez az irgalom, testvérek. Ez a kegyelem. Nagyvonalú, nagy lelkű. Elénk bejön. Nem azt adja, amit megérdemlünk, hanem azt, amit egyáltalán nem érdemlünk meg. Teljes bocsánatot. Sokkal többet, mint amit magunknak kérnénk egyébként. Mert magunknak lehet még mindig türelmet, meg haladékot kérnénk, de ő többet ad. Sokkal többet ad annál. Jézus tehát hadd húzza alá, testvérek, hogy Isten ilyen, mérhetetlenül igazságos és mérhetetlenül kegyelmes. Figyeljétek meg, hogy Isten mindig így bánt az emberekkel. Ez egy mese, egy butaság, hogy az Ószövetség Isten, a kegyetlen Isten, és az Újszövetség Jézus, meg az irgalmas Isten. Butaság. Ki volt Izrael névadója? Hogy hitták azt az embert? Jákob. Ki volt az a Jákob? Egy csaló, egy hazug, egy sumák. Bocsánatot kapott az Istentől? Megbocsátott neki Isten minden bűnt és a szolgájába, és a harcosává avatta ezt az embert. Megérdemelte? Olyan jó ember volt. Nem érdemelte meg. Isten irgalmas volt ugye vele is. Vagy nézzétek, van egy ószövetségi király. Házasságtörő, gyilkos, Dávidnak hívják. Kapott bocsánatot Istentől? Őneki is megbocsátattak a vétkei. Megbocsátattak a vétkei, és minden király elé példaként állítja őt Isten. Nézzétek az új szövetséget. Egy gyilkos, egy terrorista vezér. Pál apostol lett később. Hogy van ez? Mint egy vadállat rohan, üldözi a, hogy hívjákokat. Olyanokat csinál, hogyha ma olvassuk, fölháborodunk rajta, hogy keresztjének kell ilyet csinálni a világ valamely sarkában. És mi lesz ebből az emberből? Bocsánatot kap, és a Krisztusnak a leghűségesebb misszionáriusa lesz. Megérdemelte? Dehogy érdemelte. Testvérek, Isten mindig ugyanaz az Isten, az Ószövetségben és az Újszövetségben. Mindig ez az irgalmasan, megbocsátó, lehajló Isten. De hát, vetődik fel még az a kérdés bennünk, hogy amikor megbocsát, amikor így elengedi az adósságot, nem sérül az igazságosság? Amikor kegyelmes, nem sérül az igazságossága? Mi már okos gyerekek vagyunk, ugye, és tudjuk, hogy azért, hogy az a megbocsát, és akkor nem igazságos. Ha meg igazságos, akkor nem kegyelmes. És próbáljuk kijátszani a kettőt, de testvérek, nem lehet. Mert Isten igazságossága sértetlenül áll. Ugyanis a mi bűneink igazságos ítéletét a Krisztus hordozta el. Isten igazságos volt, csak nem a bűnöst, nem az adós szolgát büntette meg, hanem helyette a Krisztust. Rajta hajtotta be a mi adósságunkat. Ezért szállt Krisztus alá poklokra, ezért töretett meg a teste, ezért rontatott ki a vére. Ezért emlékezünk mindig rá. Ami drága, meghalt, kereszten meghalt üdvözítőnkre. Mert ha ő nem teszi meg azt, amit megtett, akkor nekünk szembe kell nézni az igazságos ítélővel. És mi fogunk elkárhozni az igazságos ítélet következtébe. De Isten drága szívét, a Krisztus drága áldozata már megbékítette. Igazságosságának elégtétetett. És Isten, amikor nekünk azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid. Te nyomorult bűnös, akinek akkora bűntartozásod nyomja a vállat, azt se tudod, hogy mekkora. És azt se tudod, hogy ezért mi vár téged. Megbocsátottak a bűneid. Amikor ezt mondja nekünk az Úr, akkor ezt csak Krisztusért mondja. Egyedül ő miatta kegyelmes hozzánk. Ó, az igazságosságának legkisebb sérelme nélkül. Kedves testvérek, itt egy olyan egyoldalúság van sokszor a mi gondolkodásunkban is, Istennel kapcsolatban, mint ami jellemezte a zsidókat is, akik Jézus korában éltek. Figyeljétek meg, hogy Jézus korában is azt gondolták az emberek, hogy igen, hát Isten igazságos, de valahogy az Isten kép elnyomta bennük a kegyelmes Istennek a képét. Isten igaz. Isten adott nekünk egy törvényt, hogy tartsuk be. Ha betartjuk, megdicsér, megjutalmaz, megáld. Ha nem tartjuk, megbüntet, nagyon megbüntet. És akkor ezek az emberek elkezdték mit csinálni? Erőlködni, hogy betartsák az Isten törvényét. És ha valakinek egy kicsit sikerült, akkor mindjárt kihúzta magát, és azt mondta, én vagyok a jó ember. És ha valakinek meg nem sikerült, akkor az meg a rossz ember. A rossz ember húzza be fülét, farkát. A bűnösök. Húzzuk be fülünket, farkunkat, és közlekedjük a fű alatt, a szőnyeg alatt. A jók pedig kiúzták magukat, és ott álltak az utcasarkon, és mindenkit lenéztek, aki nem volt olyan jó, mint ők. Kialakult ez a teljesítményvallás, Jézus Krisztus korának a teljes zsidó teljesítményvallás, akik ki akarták érdemelni az Isten szeretetét, és úgy is gondolták, hogy ők ki is érdemelték, hiszen ők mindent, tehát ők a tizedből tizedet adják, meg a fodorment, meg a mindenből, meg az adó, meg minden megy, amit az Isten előírt. Hát csak dicséretre vagyunk méltók az Isten előtt, nem? Gondolták a farizeusok, és a hozzájuk hasonló gondolkodásúak. És figyeljétek meg, elfeledkeztek arról, hogy mekkora nagy nyomorult bűnösök ők. És mennyire irgalomra szoruló emberek. És nem is látták az irgalmas Istent. És ezért voltak aztán egyébként is irgalmatlanok egymáshoz is, meg a bűnösökhöz is. És ugyanez van ma is, testvérek. Ha megkérdezlek benneteket, hogy ti miért gondoljátok, hogy Isten szeret benneteket? Mit gondoltok erről? Megkérdezd valaki, hogy miért üdvözülsz te, ha már egyszer úgy gondolod, hogy a mennybe fogsz jutni? Miért? Akkor mit mondom? 100 emberből 98, aki templomba jár, azt mondja, azért, mert én jó ember. Szóval én Isten, én templomba jártam, én ezt csináltam, azt csináltam, én betartottam, én elmentem, én ott voltam, én szolgáltam, én ezt soroljuk, hogy milyen jókat tettünk. És azt gondoljuk, hogy ezzel mi már kiérdemeltük az Istennek a bocsánatát. Nem úgy, mint azok. És süttyomba le is nézzük azokat, akik nem mennek templomba, vagy nem tartják be az Isten törvényeit, meg máshogy élnek, meg a bűnösök. Ugyanúgy gondolkodunk, testvérek, ma is, mint Jézus kortársai. Ez egy ilyen, majdnem azt mondom, kiverhetetlen gondolkodás a szívünkből. Ott úgy belénk van gyökeresedve, hogy egyszer nem lehet, alig lehet kitépni belőlünk. Isten törvénye, betartom, jó gyerek vagyok, nem tartom, rossz gyerek vagyok. Ha nem tartom be, egyfolytában lelkiismeret furdalásom van. Egyfolytában emésztem magamat, bűntudat gyötör. Már megint nem tartom, nem baj, majd holnap újra kezdem. És egy ilyen nagy erőlködés, egy nagy izzadságszagú, egy nagy görcsös erőfeszítés az egész kereszténység. Belénk van gyökeresedve úgy, testvérek, ez az, hogy Isten csak az igazságos Isten. Ez igaz, de ha csak ennyit látunk, itt az egyoldalúságunk. Itt az egyoldalúságunk. Meg kell látnunk az Istennek az irgalmasságát, a kegyelmességét, mert anélkül nem megyünk semmire. Ha igazságosan bánik velünk, végünk van. Valahogy olyan állandóan ismétlődő módon próbálja és próbálta Jézus kitépni belőlünk ezt a gondolkodást, ami a korabeli emberek és meg ránk is jellemző. Mindig újra és újra erről beszélt Jézus az embereknek. Amikor szedték ki ott az épülő templomunk helyén a kis nyárfákat a földbe, alig bírták kiszedni. Ugye már valaki levágta őket a föld felszínén, ugye a törzs már nem volt ott, csak a gyökerek. De a gyökerek úgy össze voltak nőve, testvérek, hogy egyszer alig bírta a gép kitépni. Már azt hitték, hogy szétrobban a hidraulikája a gépnek. Emelte, de már a gép borult el. Ezek a gyökerek úgy össze voltak ott kapaszkodva a földbe, hogy nem lehetett őket csak úgy kihúzni. Így van, testvérek, belénk gyökeresed vesz az Isten igazságos, és adott törvényt, és ha betartom, jó leszek nála, és ha nem, akkor nem leszek jó nála. Akkor igyekszem, és görcsölök, és izzadok, és majd megfeszülök, hogy betartsam, és próbálom magam megnyugtatni, hogy most már elfogadott, most már biztos, de mégse, de lássuk meg, testvérek, hogy az Isten milyen irgalmas ebből a történetből. Mekkora adósságom van, mekkora adósságod van. Valóban azt érdemled, amire gondolsz. A kárhozatot érdemeljük. De ő a Krisztusért egyszerűen közli velünk. Nagy vonalúan, nagy lelkűen. Nincs 10 000 talentumod adósságban. Nincs. Megbocsátattak a vétkeit. Onnan indultunk el, hogy a Krisztus azt mondta a Szentlélekről, hogy eljön, és eszetekbe juttatja, amit én tanítottam nektek, amit én mondtam nektek. A lélek most is hadd juttassa ezeket a dolgokat, amiket hallottatok, hadd juttassa az eszetekbe. És hadd juttassa újra meg újra az eszetekbe. Hogy Istenről ne legyen egyoldalú képetek. Ne lássátok csak, hogy ő törvényadó, igazságos. Lássátok ezt, de ne csak ezt lássátok. Lássátok a kegyelmest, a végtelen nagyvonalú Istent, a bűnbocsátó urat, aki Krisztusért könyörül azon, aki nem érdemli, meg egyáltalán. Persze ne csak a könyörülőt lássátok, lássátok továbbra is az igazságost, de az igazságostól meneküljetek a könyörülőhöz. És fogadjátok el, amivel biztat benneteket ezen a pünköstkor is. Fiam, leányom, megbocsáttattak néked a te bűneid. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy olyan csodálatos tanítást adtál nekünk szavaidban, életeddel is a könyörülő Istenről. Nem homályosítottad el egy pillanatra sem, hogy ő igazságos is, de az sem, hogy ő mennyire könyörülő, mennyire fölfoghatatlanul szereti a bűnös embert, a mérhetetlenül eladósodott embert, bennünket is, ma élő adósaidat. Köszönjük te néked, hogy ma is halljuk a kegyelem jó hírét, ezen a pünkösdön is a bűnbocsánat örömhíre ér el bennünket, lelked által. Köszönjük néked, hogy azt mondod nékünk, hogy te már elengedted a bűneinket, és nem tartozunk neked semmivel. Köszönjük néked, hogy nem kell nekünk egy erőlködést folytatnunk, nem kell izzadnunk, nem kell görcsölnünk azon, hogy valahogy elérjük a kegyelmet, valahogy kiérdemeljük az adósságaink elengedését, hanem egyszerűen elfogadhatjuk, hogy ez megtörtént, és betöltheti a szívünket emiatt a nagy-nagy hála, a nagy-nagy örvendező hálaadás irántad, atyánk. Köszönjük néked, atyánk, hogy Krisztusért elengedted minden adósságunkat, és az életünket már nem az kell, hogy irányítsa, hogy valahogy kiérdemeljük, valahogy megszerezzük a bocsánatot, hanem az, hogy már megkaptuk. Hadd legyen a hála, az irántad való örvendezés, a köszönöm életünk, hívő életünk legmélyebb motivációs ereje. Hadd hajtson ez bennünket, hadd vigyen ez előre bennünket a te útadon, a te követésed, a kereszténység útján. Kérünk téged, hogy szent lelket tegye világossá számunkra ezeket a dolgokat, és hát, hogy megértsük, hogy te mit akartál nekünk ma is a szívünkre helyezni. Kérünk arra, hogy áld meg Isten tiszteletünk további részét. áld meg az úrvacsorai közösségünket, amikor emlékezünk a mi bűnbocsánatunk árára, amit te fizettél meg, Krisztusunk. Segíts, hogy hadd köszönjük meg neked is, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy te vitted el a nagy büntetést, amit mi érdemeltünk. Adósságunkat te fizetted vissza ott a kereszten. Segíts, hogy hadd tudjunk téged dicsérni és magasztalni, és téged teljes mértékben és még inkább megszeretni. Kérünk arra, hogy áld meg hétköznapjainkat, áld meg a holnapi istentiszteletünket is, és az arra következő napjainkat. Vezess gyülekezetünk minden tagját. Kérünk téged, Krisztusunk, hogy áld meg az előttünk álló programokat, és mindenek előtt kérünk, hogy áld meg a templomépítés dolgát, hogy tovább haladhasson szépen, és megépülhessen időre a mi templomunk. Rendelj ki mindent, ami ehhez is szükséges. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat. Küld el lelkedet, Urunk, és te újítsd meg általa nem csak a természetet, hanem az egész népet, népünket, népünk tagjainak szívét, lelkét és életét, add, hogy istenfélő, hívő emberekké legyenek, akik örvendeznek a te bocsánatodban, és élnek hálából az elnyert bocsánatért. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket ma is, és hogy velünk vagy minden napon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik egyházunk rendje szerint élhetnek az úrvacsorával, és szív szerint is elkészítették magukat, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap délelőtt 9 órakor is istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással egybekötve. Szeretnénk ennek a példázatnak a második felét is megvizsgálni, hogy látjuk, hogy az Isten könyörülete a szolgát is könyörületes életre indítja. Erről szeretnénk holnap elgondolkozni. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyerektáborunk június 27-től július 4-éig lesz Bózsván, a református táborban, ahol eddig is voltunk. Most úgy az lesz a fő címe, hogy Király tábor. Szeretettel hívjuk a gyerekeket ebbe a táborba. Mondják másoknak is, családba, unokáknak, ennek annak, aki ott a közelükben lakik. Hát, ha valaki szeretne még eljönni és részt venni ezen a táboron. Dávid királyról lesz egyébként szó, azért király tábor. Lesz királyi bábszínház, királyok királyának a seregének a fölállítása, királyi vitézek életét, szolgálatait fogjuk megvizsgálni, úgyhogy lesz elég sok érdekes dolog is. Összesen 19.000 forintba kerül a részvételi díj. Szeretettel ajánljuk másoknak is, és hívogassunk másokat is erre a táborra. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy talán innen-onnan értesülhettek róla, hogy a Fidesznek a helyi szervezete a székházukban gyűjtést szervezett az árvíz károsultak részére. Hát ezek leginkább református vidékek, ahol Észak-Magyarországon, ahol ez az árvíz mostan pusztított, illetve hát még most is ott van néhol a veszély, vagy még a pusztulás is. Azért kerestek meg engem, hogy közvetítsek a református szeretett szolgálat felé, mert hogy ő általuk akarják arra a vidékre eljuttatni ezt a segélyszállítmányt, úgyhogy én közvetítettem, így kerültünk mi a képbe, egy kicsit olyan furcsa jön ki a hirdetésekből, mint hogy a újszegedi gyülekezet maga mellé kapta volna a Fideszt, és akkor mi most gyűjtést szervezünk. Nem így történt, hanem ők kértek tőlem egy segítséget, és akkor így, csak valahogy így jelent meg aztán a sajtóban a dolog. Hát nem baj, de ebből annyi tartozik reánk, hogyha valaki szeretne segíteni az árvízkárosultaknak valami természetbeni adományjal, akkor az a Fidesznek a székházába vigye. Ugye itt van a Viktor Hugo utcában, mindenki megtalálja, oda kellene bevinni azokat a tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, tartós élelmiszereket, amiket esetleg oda szánunk. Akármilyen kis mennyiség is jól jön, ha valakinek van fölösleges takarója, azt is szívesen fogadják. Úgyhogy mindenkire rá van ez bízva, segíteni tudunk, vagy akarunk, akkor ilyen természetbeni dolgokkal lehet. Van egyébként számlaszám is, ahova lehet fizetni, az a számlaszám, ami megvan adva, az a református szeretett szolgálatnak a számlája. Ha valaki utal, akkor viszont oda kellene írni az utalásra, hogy ez az árvízkárosultak megsegítésére vonatkozó adomány. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a 369-es éneket keressük elő. 369. És ennek énekeljük el a 6., 7. és 8. versét úrvacsorára készülve. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorán, az ének eléneklése után eltávozhat, attól szeretettel búcsút veszünk, és áldott pünkösdöt kívánok neki erről a helyről, magam és családom nevében is. 369, 6., 7. és 8. verse. A 6. vers így kezdődik: Te vagy, ki a prófétáknak általa régen szóltál.